Jézus Krisztus megsebesítetett a vétkeinkért, megrontatott a mi bűneinkért, békességünknek büntetése rajta van, az ő sebeivel gyógyultunk meg. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól. Keressük ki ezt a Zsoltárt, és hallgassuk meg, olvassuk el az egészet, a 22. Zsoltárt.
A karmesternek a hajnali szarvas kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajta mind, akik látnak. Ajkukat vigyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az inyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül engem, nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai, mind, mert nem veti meg, és nem utálja az elesettek nyomorúságát. Nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak, és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, ő előtte borul le a népek minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz.
Feleljünk Isten igéjére, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te ott álltál, ahol nekünk kellett volna állnunk, Isten igazságos ítéletének súlya alatt, és ezért mi ott lehetünk, ahol Te vagy, a Te uralmadban, a Te seregedben, a Te családodban örökké. Köszönjük, Jézus Krisztus, ezt a mérhetetlen szeretetet, amelyről a mai ünnep szól, és köszönjük ezt a titkot, amelyet azóta is szakadatlanul, erővel, szeretettel és hatalommal hirdetsz, hogy mindenki meghallja. Kérünk, hogy jusson el hozzánk most is újra sokadszor, vagy talán először igazán a Te megváltásod titka és valósága. Urunk, Te ezen az ünnepen megakadályoztad, hogy eljöjjünk a templomba hagyományból, megszokásból, a látszat kedvéért. Senki sem jöhet most így, semmelyik templomba. Viszont lehetővé tetted, hogy odaüljünk a képernyők elé, vagy akár a telefonunkkal valahová, és keressünk téged, és hallgassuk, kérjük most is a te igédet. Köszönjük neked ezt a nagy lehetőséget. Olyan jó, hogy előtted nincs akadály, hogy akik éhesen és szomjasan jönnek, rád vágynak, hozzád kiáltanak, azoknak te mindig válaszolsz. Hadd éljük át ezt most sokan, minél többen, és hadd éljük át újra és újra. Dicsőítsd meg magad abban, amit tettél, abban, amit mondasz, jelenj meg a mi életünkben, a mi otthonunkban, és maradj velünk, kérünk. Amen. Isten igéjét olvasom a nagypénteki történetből, Máté evangélium a 27. fejezetéből, a 45-től az 50. versig, és majd egyetlen mondatot olvasok hozzá János evangélium a 19. fejezetéből a 30. verset. Máté 27. 45-től. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lama sabaktáni, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: Hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És ugyanezt így írja le János az evangélium 19. fejezetében, a 30. verset olvasom csak. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Különleges élményben lehetett részünk ezen a héten a gyülekezetből sokakkal. Esténként áhítatokra gyűlhettünk össze, ki családban, ki egyedül, de egyikünk sem volt egyedül, mert közösségben voltunk, hogyha nem is térben egy helyen, de az Isten szent lelke által és egymással is. Jézus kereszten elmondott szavait vettük sorra a hét napjain. Nem egy-egy szó ez, hanem inkább egy-egy mondat, vagy akár hosszabb megnyilvánulás. 4 evangélista összesen 7 ilyen megnyilvánulását jegyezte föl Jézusnak a keresztre függesztve. Amikor az Úr ott szenved órákig, nem csak látható rajta az, amiből később a mi üdvösségünk alapja nyilvánvalóan látszik az idők végezetéig, a megváltás nagy munkája, hanem az ő szavaival, az ő odafordulásával ott fölszögezve is gondoskodik a szeretteiről, nyilvánvalóvá teszi azt, ami őt odavitte, nyilvánvalóvá teszi az atyával való kapcsolatát, és a mi üdvösségünk alapját is. Erről szólnak ezek a szavak, mondatok. A mai egyik, amit felolvastam, így szól, hogy én Istenem, miért hagytál el? A másik pedig egyetlen szó, elvégeztetett. Ebben a sorrendben szeretnék beszélni mindkettőről. Az első egy arám nyelven megfogalmazott mondat, egész pontosan egy idézet, a 22. Zsoltár kezdő sora, de hogyha egy pillanatra belegondolunk, mi is hangozhatott el ott valójában, azt mondja a kutatók egy része, a Biblia magyarázók egy része, hogy könnyen lehet, sőt, nagyon valószínű, Jézus az egész Zsoltárt elimádkozta, elénekelte a kereszten. Hogyha ma délután telefonon beszélünk ismerőseinkkel, barátainkkal, esetleg valamelyikük megkérdezi, hogy mit énekeltetek délelőtt az Isten tisztelet elején, az ige hirdetés előtt, nem biztos, hogy eszünkbe jut, hogy a 344. éneket, lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy azt énekeltük, hogy királyi zászlók lobognak. Ez a mondat sem azt jelenti, hogy csak ennyit énekeltünk volna, nyilván azt jelenti, hogy végig énekeltük az ének adott versszakait. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának, most nem mondom végig. Valahogy így jegyezhette föl Máté a kezdősort, és több mint valószínű az egész Zsoltár van mögötte. Ne csodálkozzunk ezen, abban a kultúrában az emberek fejből tudták a zsoltárokat, imádságokat, fontos bibliai részeket, megdöbbentően sokat, még az egyszerű emberek is. Jézus ezt az imádságot mondhatja, vagy ha nem is mondja végig, gondolja végig szenvedései közben a kereszten. Szeretném, hogyha az ige fölé hajolva végignéznénk most ezt az imádságot háromféle nézőpontból. Hogyan hangzott eredetileg Dávid ajkán? Aztán hogyan hangzik a kereszten új megvilágításban Jézus ajkán? És odáig jussunk el, hogy hogyan hangozhat a mi ajkunkon nagy péntek után és a feltámadás után most. Amikor egyszer, sok évvel ezelőtt egy másik gyülekezetben, ifjúsági alkalmon, nagy hétre készülve elővettük ezt a zsoltárt, volt köztünk egy fiú, aki először volt ott életében egy református ifjúsági alkalmon. Olvastuk ezt a zsoltárt, beszéltünk Jézus szenvedésének a történetéről, és ő nem bírta tovább, közbeszólt, azt mondta, hogy nagyon szép, soha ilyen jó költői megfogalmazásban nem hallotta ezt a történetet, de mit keres itt Dávid? Hogy kerül ide Dávid neve? Milyen furcsa visszavetítés ez? És elmagyaráztuk neki, hogy ezt a zsoltárt Dávid írta. 1000 évvel Jézus születése előtt. Nem hitte el, többünket is megkérdezett, belekérdezett, aztán beszerzett könyveket, hogy ő maga is utána nézzen. Megakadt ezen, de milyen jó, hogy onnan aztán tovább is lépett. Ezt a zsoltárt Dávid írta 1000 évvel Jézus születése előtt. És hogyha figyelmesen végighallgatjuk, vagy most az előbb, nagy pénteki alkalmunkon hallgathattuk, bele borzongunk a soraiba, a szavaiba, a képekbe, amik itt sorakoznak előttünk. Dávid tudta egyáltalán, hogy mit beszél. Átszúrták kezemet, lábamat. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Szétfolytam, mint a víz, ők csak bámulnak, néznek rám. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt. És sorakoznak előttünk Jézus nagypénteki szenvedésének a képei, mozzanatai és mondatai. Amikor eredetileg Dávid énekli, sajnos soha nincs dátum, szinte soha nincs dátum, nem jegyezték föl az élete első nagy menekülése közben még fiatalon, vagy már királyként későbbi nagy sorscsapások és menekülések közben. Nem tudjuk, hogy mikor születtek ezek a szavak. De hadd emeljek ki belőle három témát, jóval több is lehetne. Az első, amit elsír Dávid megdöbbentő őszinteséggel ebben a Zsoltárban, az az emberi kitaszítottság átélése. Arra lettünk teremtve, hogy emberek közé kapcsolódjunk, a mieink között legyünk, hogy szeressenek és szeretetet adjunk. Ebben bontakozik ki az egész életünk. Fizikailag is belepusztulunk, ha ez nem lehet így, egy idő után. És az az ember sír itt és könyörög itt, aki ennek az ellenkezőjét éli át, és ennek a mélyére is merül. Gúnyolódnak rajtam, ezt mondják, az Úrra bízta magát, mentse hát meg, hiszen kedvelte. Ők csak bámulnak rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek, és így tovább sorolja azt, hogy hogyan áll ő éppen az emberi viszonyaiban. A társas lény, az ember, aki szeretné és kapcsolódni, teremtetett erre a világra, azt éli át, hogy nincs helyem a közösségben, hogy igazságtalanság történik velem, hogy érthetetlen módon válaszolnak az én jó szándékomra, hogy rágalmaznak, hogy kigúnyolnak, sőt többről van itt szó, hogy az életemre törve üldöznek, hogy amit hátrahagytam, azon megosztoznak. Dávid többször menekült Jeruzsálemből, lázadt ellene szolgája is, de a saját fia is, és fiatalon éveket kellett azzal töltenie, hogy egy betegesen hatalomféltő király haragja elől menekülés bujdosik. Többször átélhette életében, hogy feldúlják a dolgaimat, az emlékemet is, az enyéimet is, elveszik akit és amit szerettem, olyan, minthogyha élve föltűznének egy gombostűre, egy lepke gyűjteménybe, átdöfnek, föltűznek, és megsemmisítenek, ahogy csak bírnak. Hol a helye a kapcsolatra teremtett embernek egy ilyen világban, ahol ez megtörténhet Dáviddal, megtörténhet az Isten szolgáival, a legjobbakkal, megtörténhet azokkal, akik őszinte jó szándékkal, Istenben bízva mentek a többiek közé. Megtörténhet velünk az, hogy jó szót adok, segítek, mellé állok a másiknak, és válaszul belém rúg. Megtörténhet, hogy kitárom a szívem, megnyílok, odaadom magam mindenestül, és lábtörlőnek használ, és visszaélezzel, vagy levegőnek néz, és észre se vesz az a másik. Vagy évek óta kitartóan, ugyanúgy változás nélkül cipeljük a terheinket, a magányunkat, és ahogy a költő mondja, köztünk a roppant jeges űr lakik. Hol a segítség egy ilyen helyzetben? Érdemes-e tovább élni az életét annak, aki körülnéz, és mindenütt ezt látja, ebben van, ebben merült el. És Dávid megtalálja a megoldást, fölfelé kiált, ordít, üvölt. Miért hagytál el, Istenem? Látod, hogy mi vesz körül. És egy másik alapvető emberi élmény átszövi az előző mellett ez is. A nála nagyobb erőkkel, nagyobb ellenséggel való szembesülés, a halál erői között való élet. Amikor azt mondja, hogy a szívem megolvadt, szétfolyok lassan, mint a víz, nem látom, nem találom a határaimat, megszűnik körülöttem minden védelem, az életem felől is kétségben vagyok. Kificamodtak csontjaim, kilátszanak a csontjaim, meg tudnám számolni őket. A halál porába fektettél. És hogyha láttunk az elmúlt hetekben képeket olaszországi vagy spanyolországi kórházakból, megdöbbentő, megrendítő képsorokat, ha esetleg volt bátorságunk belegondolni, akár egy pillanatra is, milyen lenne, hogyha mi feküdnénk ott? Lárma, káosz, holtfáradt ápolók és orvosok, utoljára hazatelefonáló emberek, küzdelem a lélegzetvételért. Milyen lenne? De nem kell ennyire messzire menni, mert sokféleképpen átéljük mi is, az úgynevezett hétköznapi helyzeteinkben is. Szétfolytam, elvesztegettem az életem egy részét, a napomat, az órámat, az évemet vagy az életemet. Küzdök az értelmes életért, a jó célokért. Küzdök azért, ami szép és jó, és nem találom, félre csúsznak a dolgaim. Nem tudom, hogy érdemes-e így élni, ellenségeskedésben, veszteségben, bűnben. Mi lesz velem? Olyan erők tátották fel rám a szájukat, amelyek sokkal erősebbek nálam. Uram, ne légy távol, siess segítségemre! És Dávid fölkiált, miért hagytál el engem? És a harmadik vonal, amikor magába néz, az is benne van ebben a Zsoltárban, ennek a szövetében. Magába néz, most már nem az emberekre, nem a körülményekre, nem a halál erőire, saját magába, és ott sem talál kapaszkodót. Semmit, ami vigasztalná, ami megmentené. Jajgatva kiáltok éjjel és nappal, nem tudok elcsendesedni. És eljut addig a mondatig, hogy de én féreg vagyok, nem ember. És nem tud magán segíteni, és nem tudja Istent befolyásolni, rávenni arra, hogy most, ahogy én akarom és ahogy én elképzelem, megmentsen engem az Isten, pedig elmondja, hogy élete forduló pontjaim vele volt az Úr, Istenre volt utalva, de csak kiáltani tud és szűkölni. És milyen jó mégis ez a Zsoltár, és milyen igaz, mert nem csak annyi van benne, amit eddig elmondtam, hiszen ott van benne egy egészen más vonal, a helyes felismerés, a legjobb felismerés és a legjobb címzett, Istennek mondhatja el és sírhatja el mindezt. Hívlak, benned bíztak őseink is, felsorolja röviden. Benned bíztam én is, velem voltál, te mentettél meg. És az egész kérdés abban összpontosul, hogy hol vagy, Uram, miért nem látlak, miért hagytál el? Dávid őszintén kijönti a szívét, és aztán elmondja a nézőpontját is. Én innen nézve úgy látom, hogy te elhagytál. Ezért a kulcskérdés nem az, hogy mennyire erősek az ellenségeim. Nem az, hogy mennyire erős a veszély, hogy veszélyben vagyok-e vagy sem, hogy félek-e vagy sem, még csak nem is az a kérdés, hogy én mire vagyok képes belül, mennyi a lelki erőm és a hitem. A kérdés az, hogy te hol vagy, Istenem, hogy te itt vagy-e velem, és erre kérdez rá, és erről beszél. Ne légy távol. Több van ebben, mint a legnagyobb emberi fájdalmak és bajok megfogalmazása. Több van, mint a kiszolgáltatott ember panasza, mert benne van a pontos igazság, minden azon múlik, hogy ott vagyok-e Istennél. És hogyha én azt látom, hogy hol van az Úr, messze van, miért hagyott el? Lehet, hogy kiderül, hogy messze van, mert messze jöttem tőle. Mert mindaz, amit felsorol ez a Zsoltár is, és megpróbáltam közüle néhány gondolatot kiemelni, mindezt nem a vak sors okozza nekünk, és nem csupán mások gonoszságának szegény kiszolgáltatott áldozatai vagyunk, mindezt minden ember, az ember, úgy, ahogy van, önmagának okozta annál a fánál a kezdet kezdetén, amikor úgy döntött, hogy a saját fejem után megyek és döntök. Az Istentől független tudás, az Istentől független döntés fájánál dőlt ez el. Azóta próbálja az ember maga építeni a közösségi kapcsolatait, megtalálni a helyét, mint társas lény, és ez újra és újra kudarcot vall, félrecsúszik, nem sikerül, egészen odáig, hogy ember embernek farkasa. És azóta próbálja az ember megtalálni az élete igazi célját és értelmét, és elvéti, és kifolyik a kezünkből az életünk, ha rajtunk múlik, mert egyedül akartuk csinálni, és azóta nem talál kapaszkodót, aki őszinte szemmel figyeli ezt. Ezért jó ez a Zsoltár, hogy visszamegy az igazi kérdéshez, és így kiállt fel, és így hívja az Urat. A kegyes zsidó ember könyörgése ez a Zsoltár. Az Új Szövetségben egyébként a legtöbbet idézett Zsoltár, nem véletlenül. És amikor Jézus ott függ a kereszten, és elkezdi ezt imádkozni, és talán a zaj miatt, talán az ő elfúló lélegzete miatt, vagy ki tudja miért, hogy sokan nem is értik, rebegi az ajkaival ezeket a kezdő sorokat, talán még hangosan, a többit már halkabban, és ott találgatnak mindenféle egyéb hasonló hangzású mondatokra, asszociálnak erről, de Jézus az Atyával van, és végig mondja neki ezt a Zsoltárt, miért hagytál el, és mondja az átlyukasztott kezet, lábat, a megosztoznak ruháimon, és a többit végig, ahogy itt áll. Kiderül ennek a Zsoltárnak a valódi távlata. Itt valaki eljött, hogy belemerüljön mindebbe, amiről idáig szó volt. Az elhagyatottságba, igen, az igazságtalanságba, tökéletesen. Abba, ahogyan méltánytalanul átéli azért a sok jóért, amit adott, azt a sok gonoszságot, ami a keresztre is vitte őt. Hogy belemerüljön, hogy végképp kiígya ezt a poharat egészen. És ahogy elmondja ezeket, közben, mint egy illusztráció, az ott állók szeme előtt zajlik mindez. Még inkább beteljesedett rajta mindez, mint ahogy az Dávid valaha is álmában gondolhatta volna. Milyen szép, hatásos költői kép Dávid részéről, átlyukasztották kezemet, lábamat, és ott függ az Úr Jézus átvert kezekkel és lábakkal. Az a szörnyű tabló az emberiség elveszettsége képeiből, amiből ez a Zsoltár is megragad néhány képet, teljes egészében ott sűrűsödött Jézus Krisztus életében, szenvedésében és halálában. Egyetlen pontba összpontosult, és ez a kezdősor, ez a felkiáltás, ez az érthetetlen csoda, amikor a szeretett fiú, aki azt mondta magáról, hogy én és az atya egy vagyunk, és aki engem látott, látta az atyát, akinek a titkos eledele egy helyen elmondja ezt, az, hogy teszi az atya akaratát. A szeretett fiú, aki teljes egységben az atya levegőjét szívja, vele él, vele rezdül, ott volt vele mindvégig. Ez a szeretett fiú függ a kereszten, és felüvölt, atyám, miért hagytál el? Testvérek, ezt mi nem értjük. A legjobb teológusok sem értik. Mi történt a Szent Háromságon belül akkor? A fiú kiállt, és az atya nem válaszol. Elhagytál. Azt hiszem, hogy minden szülő rémálma ez még kicsiben is, amikor a kisgyermekem kiabál nekem, mert bajban van, és nem tudok menni, vagy nem tudok válaszolni. Egy beteg ágyon, egy magas láz roham esetén, és bármi mást is mondhatnánk, szülők. Az elmúlt két hétben kétszer is álltunk meg ravatal mellett úgy, hogy szülők voltak ott. Remélem, hogy itt vagytok most velünk, és hallgatjátok Isten igéjét. És emberi vigasztalás, emberi bölcsesség nem tud ilyenkor semmit mondani. De az az Atya keres most titeket és mindannyiunkat, aki ezt átélte. Az az Atya akar magához ölelni most mindannyiunkat, aki ezt élte át nagypénteken. Miért? Azért, mert a mi helyünkre kellett állnia az igaz, az egyetlen, a szeretett fiúnak, a mi mélységeinket, bűneinket, elveszettségünket kellett magára vennie, hogy nekünk ne kelljen ott állnunk az Isten igazságos haragjának súlya alatt. Miért hagytál el? Jézus változtat az eredetin. Az eredeti szövegben az a héber szó szerepel, madua, ami arra kérdez, hogy mi okból hagytál el, és Dávid kérdése ez. Jézus ezt a szót kicseréli egy másik értelműre, azt mondja, lama sabachthani, mi célból hagytál el? Azért, hogy minket ne kelljen elhagynia az atyának. És erről beszél a másik szó, amit csak nagyon röviden hozok ide, mert János így jegyzi föl, és ebben foglalja össze az ott elhangzottakat. Elvégeztetett. Elvégeztetett. Egy győzelemteli kiáltás ez. Igen, a szörnyűség, a szörnyű tabló, az emberiség bűne és annak a következményei valóban ott összpontosulnak. Azért van mindez, mert elhagytuk az élő Istent, és ez a szétszakítottság, ez keres megoldást. Erre nincs más megoldás, csak a pusztulásunk lenne, hogyha Isten közben nem lépne az ő fia áldozatával, de amikor az Úr Jézus oda áll a vádlottak padján a mi helyünkre, és az Isten rá terheli a mi bűneinket, és elhagyja őt, akkor elvégeztetett a mi megváltásunk. Valaki így írt erről, elvégeztetett. Nincs a világon még egy szó, ami boldogabb lenne az embernek, rettenetesebb az ördögnek, és kedvesebb az Istennek, mint ez. elvégeztetett. Ez a diadal kiáltása Jézusnak ott van a kérdés mellett. Miért hagytál el? Azért, hogy beteljesedjen, amit az Isten kezdettől fogva megígért. Ő áldozatot ad a mi bűneinkért, hogy minket megmentsen. És testvérek, egy nézőpont marad hátra. Ezt nem fogom részletesen kifejteni, nem csak az idő rövidsége miatt. Elsősorban azért, mert személyesen egyen-egyenként lesz dolgunk vele. Hogyha láttuk körülbelül, hogy Dávid ajkán hogyan hangzanak ezek a szavak, ez a Zsoltár, és láttuk Jézust, aki a kereszten végig mondja ezt a Zsoltárt, mert végig élte, mert még mélyebbre megy, a mélyére megy, és elvégzi a mi megváltásunkat. A harmadik kérdés már csak az, hogy a mi ajkunkon hogyan hangozhat azóta ez a Zsoltár. És lehet, hogy megérint minket egyik vagy másik sora. Attól függ, hogy mi mindenben vagyunk, mi mindent éltünk át, vagy élünk át éppen most. Igazságtalanság, elhagyatottság, roppant jeges űr emberek között. Céltalanság, erőtlenség, ki tudja, mi minden tátotta ránk a száját, vagy fogja a közeljövőben. Annyi szorongásban élünk, annyi lemondásban, annyi keserűségben élünk. Hogyan mondjuk hát ezt a Zsoltárt? És hadd olvassam újra, hiszen amióta Jézus a mi helyünkben ezt végigmondta, azóta egész más szemmel is olvashatjuk. Valahogy úgy olvashatjuk, mint amikor az előző pár évtizedben valaki elment a történeti hivatalba, és kikérte azokat az aktákat, amelyek évtizedekkel korábban az ő megfigyeléséről szóltak. És olvassa a hamis vádakat, olvassa a gyalázkodást, az alattomosságot, és látja, hogy azt a rendszert elfújta az idő és az Isten hatalma. Az az ügynök talán már nincs sehol. Az a gépezet, amely akkor megfigyelt, amely akkor meg akart torolni dolgokat, már nincs sehol. Én itt vagyok. Én más szemmel olvashatom ugyanezt. Valahogy így olvashatjuk ezt a Zsoltárt, és hadd koncentráljak most a végére, a 23. verstől nézzük. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsérlek a gyülekezetben, kik az Urat félitek, dicsérjétek őt, Jákob utódai mind dicsőítsétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai mind, mert nem veti meg és nem utálja a nyomorult nyomorúságát, nem rejti el orcáját előle, segélykiáltását meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, teljesítem fogadalmaimat az Isten félők előtt. Esznek az alázatosak és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá. Leborul előtte mindenféle nép. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken, csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról az eljövendő nemzedéknek, jönnek és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Testvérek, nagypéntek története mindennek a kozmikus jelentőségéről beszél. Az Úr Jézus kiáltására, halálára megrepettek a kősziklák, megrendült a föld, elsötétült a nap, és ketté hasadt a templom kárpitja, de mindez, ami a kozmikus tényekre utal, akkor válik igazán a hasznunkra, hogyha személyes jelentősége is lesz mindennek. amikor az Úr a helyünkre áll, elhagyatottá válik, a mi gonoszságunkat véve magára, a mi kárhozatunkat elszenvedve, akkor az a kérdés marad, nekem mi közöm ehhez? Jöhetek hozzá, és mondhatom azt teljes bizalommal, én már nem leszek elhagyatott az Atyától, azóta, amióta Jézus elhagyatott lett értem. Én ott lehetek, akár a szenvedésben is, akár a gyászban, a veszteségben, az erőim határán és azon túl, ott lehetek akár a halálos ágyamon, és tudom, hogy az én Uram értem jött, kellek neki, és felkarol. Az én Uram nem hagy el engem. És ezt a Zsoltárt ilyen szemmel jó majd a csendességünkben egyénileg újra és újra végigolvasni. Öntsem ki a szívemet, vigyem Isten elé azt, ami panasz, de azután tudjam ezt a belső fordulatot. Elvégeztetett. És hadd olvassak még egy mondatot arról, amit ez a szó nekünk jelent. Amióta a mi megváltásunk elvégeztetett, ebbe a szóba belefér mindaz, ami nekünk hiányzik, amivel Istennek tartozunk, amire szükségünk van, amit az örök életre nézve remélhetünk. Elégtétel Isten igazságának? Elvégeztetett. Betöltése az Isten szent és sérthetetlen törvényének? Elvégeztetett. Megszerzése a bűnbocsánatnak? Elvégeztetett. Győzelem a halál, a sír és a pokol fölött? Elvégeztetett. Újra megnyitása a bezárt paradicsomnak? Elvégeztetett. Készen van számunkra a bűnbocsánat, az örök élet, a megváltás és a kegyelem. Dicsőítsük ezért a mi Urunkat. Imádkozzunk.
Mennyi édesatyánk, Jézus Krisztus által, aki lelkeddel, most is itt vagy és velünk beszélsz, minket szólongatsz. Köszönjük a Te ígédet, amelyikben élet van. Köszönjük, hogy a Te ígéd olyan, mint egy kút, amiből vizet meríthetünk, és amelyik oltja a szomjunkat. De milyen félelmetes egy mély kútba belenézni, olyan félelmetes a Te ígédbe beletekinteni, megrendítő. Az a mélység, amit látunk ebben a Zsoltárban, és a nagy péntek történéseiben. Urunk, mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy ha másfél métert látunk le a földig, akkor azért ott biztonságban érezzük magunkat, de a Te ígéd most megnyílik előttünk, a kút mélysége föltárul, és kiderül, hogy folyamok vannak a mélyen, erők, hatalmas erők olyan mélységben, amiket meg se gondolunk. Szédítő, Urunk, látni az emberi szenvedést. Pedig mi már hozzászoktunk, pedig mi képernyőről nézzük a háborút, pedig mi vacsora közben is tudjuk nézni mások halálát, és már nem rendülünk meg. És akkor kinyílik a Te szentírásod, és látunk embereket, akiknek meg lehet számolni a csontjait, mert csont és bőr, és mindaz, amikor szétnézünk, azt látjuk, hogy ez nem távol van, ez közel van. Megrendítő, Urunk, igéden keresztül látni a halál valóságát, a bűnnek a nyomorúságát. Olyan jó lenne azt mondani, hogy csak az a kicsi hazugság, ha azt rendezném, akkor túl lennék a bűn kérdésén, de félelmetes látni, Urunk, hogy mint a dohány füstje beleszi magát az ember bőrébe, ruhájába, semmit nem mondunk, már is érzik a többiek. Ilyen a bűn, amelyik átjár, átitat, nem tudunk kivetközni, kimosakodni belőle. Ott van a gondolatainkban, az érzéseinkben, a szavainkban, a vágyainkban, az álmainkban. És Urunk, most nem csak az ember drámáját látjuk, vergődésünket, hanem téged. És hozzászoktunk, hogy festményeken látunk téged, és felhőkön trónolva, hatalmas férfi alakként, izmoktól dagadva, és olyan megrendítő látni, hogy te vagy az elhagyatott, te vagy a féreg, te vagy az, akinek a ruhájára is sorsot vetnek, fölturkálják holmiát, te vagy a kiszolgáltatott, ott, ahol mi kéne, hogy legyünk, te állsz ott. Érints meg, kérünk, minket, akiket már alig tud bármi is megérinteni. Határulja fel előttünk nem a mélység, hanem az élő víz, amit a te szavadból merítünk. Szomjaztál, életedet adtad, hogy mi ne szomjazzunk, hogy a mi életünk az virulhasson. Életben és halálban, betegségben és egészségben, szeretetben és magányban. Nincs hozzád fogható, Úrunk Jézus, Szent Háromság, élő, egy, örök Úristen. Meghajtjuk magunkat és könyörgünk, hogy a te életedből ne hagyd ki minket. Engedd, hogy ne a sekélyes érzések, sekélyes élet uraljon minket, hanem a te lelked, amelyik fölkavar, amelyik életre szül újjá, amelyik megrendít, amelyik leleplez, és amelyik újját teremt. Köszönjük. Köszönjük áldozatodat. Köszönjük az életet, amit egyedül a nevedben találunk, Jézus. A vigaszt, ott, ahol semmilyen szó nem segít, csak a te neved. Csak a te történeted és az életed. Jöjj! Meghalt és föltámadott Jézus Krisztus, és eleveníts meg minket mindenestől. Jöjj, élő lélek, teremts újjá bennünket, hogy érted és benned tudjunk élni. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.